Tizedik fejezet. Mely eloszlat minden kétséget, ha ugyan fennforgott ilyen kétség, Jingle úr jellemének önzetlenségét illetően. Van Londonban néhány régi vendégfogadó, melyek hajdan híres postakocsi állomások, afféle főhadiszállások voltak, amikor a postakocsik még sokkal komolyabban és ünnepélyesebben járták az útjukat, mint manapság. De ma már odáig süllyedtek ezek a fogadók, hogy alig egyebek vidéki szekerek vesztegelő helyeinél. Az olvasó hallgató ugyan hiába keresni ezeket a hajdani szállodákat a sok aranykereszt, aranybika és aranyszáj között, amelyek büszke homlokzatukkal London megszépült utcáin ütötték fel fejüket. Ha fogalmat akar szerezni magának ezekről az ódonházakról, induljon egyenest a város sötétebb negyedei felé, és itt egy-egy félreeső zugban rábukkanhat majd néhányra közülük, amelyek még bizonyos komor és dacos csökönyösséggel ott állnak, körülvéve az újszerű építményekkel. Elsősorban a boróban maradt még fenn egy sor ilyen régi fogadó, amelyek változatlanul megőrizték eredeti külsejüket, és amelyek megmenekedtek mind a hivatalos városszabályozási dűtől, mind pedig a magánnyerészkedés túlkapásaitól. Nagy, ormótlan, fura, ódon alkotmányok. Nyitott és zárt folyosókkal és lépcsőházakkal, elég tágasak és elég avatagok ahhoz, hogy bő anyagot szolgáltassanak száz meg száz kísértett történethez. Feltéve, hogy valaha is olyan siralmas helyzetbe kerülnénk, hogy ki kelljen találni efféléket. Vagy ha a világ olyan sokáig állana fenn, hogy kimerítené azt a tömérdek sok való igaz legendát, amely a régi londoni híthoz és a Surrey oldalon fekvő környékéhez fűződik. Egy ilyen öreg vendégfogadó udvarán történt, mégpedig éppen a híres nevezetes Fehér Szarvas udvarán, hogy az előbbi fejezetben elmondott események utáni reggelen egy ember nagy szerényen kefélgette a sarat egy pár csizmáról. Széles csíkos mellényt viselt, fekete kalikó ujjakkal és kék üveggombokkal, drap térnadrágot és lábszárvédőt. Nyaka körül egy lazán és mesterkéletlenül megkötött tulipiros kendő volt, ócska fehér kalapját pedig hanyagul félre csapta a fején. Két sor csizmált előtte, az egyik már kitisztítva, a másik még azon szennyesen, és valahányszor a fényes csizmák egyel szaporodtak, abba hagyta a munkát, és szemmel látható megelégedéssel gyönyörködött bennük. Az udvaron híre hamva sem volt annak az élénk sürgés forgásnak, amely rendszerint jellemzi a postakocsikra berendezett nagy fogadókat. Három vagy négy nagy tetejű társzekér állt az óriási fészerben, amely elnyúlt az udvar egyik végéig, mindegyik meg volt rakva olyan magasan, hogy egy közönséges ház második emeletéig értek volna, egy másik szekeret pedig, amely valószínűleg még ma reggel útjára indul majd, már kihúztak az udvar közepére. A tágas udvar két oldalán két sor nyitott folyosó húzódott. Az esetlen fakorlátos folyosókról nyíltak a vendégszobák. És ugyancsak két sor csengettyű, melyeket egy kis rézsutos tető védett az eső ellen. Lógott az ajtó fölött, mely az ivóba és az étterembe nyílt. A különböző fészerek és kocsiszínek alá két-három cséza és kétkerekű kocsi volt betolva. Egy-egy igásló, nehéz dobogása vagy egy lánc csörrenése az udvar távolabbi részében időnként jelezte annak, akit a dolog érdekelt, hogy az istálló merre felé van. Ha még hozzátesszük, hogy a szalma zsupok között szétszórt nehéz málhákon, gyapjú bálákon és egyéb holmin néhány zubbonyos legény aludt, akkor le is írtunk mindent, ami megadja a Fehér Szarvas fogadó udvarának általános képét a High Street-en, ahogyan a szóban forgó nap reggelén éppen festett. Egy hangos csengettyű szóra takaros szobalány jelent meg a felső vendégszobák folyosóján, és miután bekopogott az egyik ajtón, és odabentről valami utasítást kapott, kihajolt a korlát fölött, és lekiáltott. Szem! Mi kéne? Felelte a fehér kalapos ember. A 22-es a csizmáját kéri. Kérdezd meg a 22-est, hogy most mindjárt kellene neki, vagy megvárja, amíg megkapja, mondta a legény. Ugyan ne bolondozz már, Sam, mondta a lány hízelkedő hangon. Most rögtön kell a csizma annak az úrnak. Ej, szép kis fehér cseléd vagy, eszem az uzádat, mondta a csizmatisztító. El is vinnélek szívesen a bálba, de nézd csak ezeket a csizmákat itt. 11 pár csizma, meg egy fél pár cipő, a 6-os számé, akinek falába van. A 11 pár csizmát 8:30-re kérték, a cipőt meg 9-re. Ki az a 22-es, hogy meg akarja előzni a többieket mind? Nem, nem. Mindenki várjon a sorára. Ahogy kis Jakab, a hóhér szokta mondani, amikor egymás után bitóra húzza az embereket. Sajnálom, hogy meg kell várakoztatnom, uram, de mindjárt sorra kerül, kérem alássan. És azzal a fehér kalapos ember fokozott serénységgel látott hozzá egy magas szárú cipő kifényesítéséhez. Újabb harsány csengettyű szó, és a fehér szarvas, sürgő forgó öreg fogadósnéja megjelent a szemközt levő folyosón. Sam, kiáltotta a fogadósné, hol az az álomszuszék, hol az a lusta? Ó, Sam, hát itt vagy. Miért nem felelsz az embernek? Nem illik közbeszólni, amíg az asszonyság ki nem beszélte magát, felelte Sam mogorván. Nesze, tisztítsd meg rögtön ezt a párcipőt a 17-esnek, aztán hozd fel a külön szobába 5-ös szám első emelet. A fogadósné lehajított egy pár női cipőt az udvarra, és elcsörtetett. 5-ös szám, mondta Sam, és mikor fölvette a cipőket, s egy darab krétát kotorván elő a zsebéből, feljegyezte a talpukra rendeltetési helyüket. Női cipők és külön szoba. Fogadom, hogy ez a hölgy sem jött társzekéren. Csak ma jött, kora reggel, kiáltotta a lány, aki még mindig a folyosó korlátján könyökölt. Egy úrral együtt érkezett, bérelt kocsin. Azzal az úrral, aki éppen az előbb kérte a csizmáját, úgyhogy jobb is volna, ha neki látnál, ha akarod tudni. Hát miért nem mondtad mindjárt, felelte Sam méltatlankodva, és kikereste a kérdéses csizmát a sorból. Azt hittem, hogy ez is csak a féle 3 pennis vendég. Külön szoba. Meg egy hölgy is ráadásul. Ha csak egy szikrát is, úriember, ez naponta legalább egy silinget jelent, a küldözgetéseket nem is számítva. Ettől a lelkesítő gondolattól nekibuzdulva, Sámuel úr olyan őszinte jó akarattal feküdt neki a kefélésnek, hogy pár perc múlva már az 5-ös számú külön szoba ajtaja előtt állt a csizmával és a cipővel, melyeknek ragyogásától a szeretetre méltó Warren úr lelkét elfogta volna az irigység. A fehér szarvasnál ugyanis nem Warren-féle, hanem Day és Martin-féle fénymázat használtak. Szabad, szólt egy férfi hang feleletül Sam kopogtatására. Sam belépett a szobába, szépen meghajolt, és szembe találta magát egy úrral és egy hölgyel, akik reggeliztek. Miután szolgálat készen lerakta az úr csizmáját jobbra és balra a lába elé, a hölgy cipőjét pedig a hölgy lábához, hátrálni kezdett kifelé a szobából. Házi szolga, szólt utána az úr. Tessék parancsolni, mondta Sam, és betette az ajtót fél kezével a kilincs gombját fogva. Ismeri a, hogy is hívják, Dr. Scammonst? Igenis, kérem. Merre van az? A Pál templom mellett, uram. Alacsony kapuboltozata van, az egyik sarkán könyvesbolt, a másik sarkán vendéglő, a középen pedig két ipse áll, két felhajtó, és engedélyeket igyekszik rásózni az emberekre. Engedélyeket, ismételte a férfi. Engedélyeket, felelte Sam. Két fehér kötényes fickó. Megemelik a kalapjukat, ha arra megy az ember. Engedély tetszik? Engedély? Fura népség, kérem, s a gazdáik sem különbek. Az Old Bailey ügyvédjei. Annyit mondhatok, uram. Miért? Mit csinálnak? Kérdezte az úr. Hogy mit csinálnak? Elintézik a dolgát, uram, ne féljen. És ez még nem is a legrosszabb. De rávesznek öreg urakat is olyasmire, amire álmukban sem gondoltak. Az apám kocsis volt, kérem. Özvegyember volt. Mindemellett elég kövér. Szó, ami szó, ugyancsak kövér volt. A felesége meghalt, és rátestált 400 fontot. Elmegy hát a Commonsba, hogy beszéljen az ügyvéddel, és fölvegye a pénzt. Kicsipte magát. Magas szárú csizmát húzott, virágot a gombjukába, nagy karimájú kalap, zöld sáltkendő, szóval úgy festett, mint egy igazi gavallér. Keresztül megy az oszlopos tornácon, és éppen azon tanakodik magában, hogy mibe fektesse a pénzét, amikor elébe áll a felhajtó, megbillenti a kalapját. Engedély tetszik, uram, engedély? Mit akar? Kérdi az apám. Engedély tetszik, uram? Miféle engedély? Kérdi az apám. Házassági engedély, feleli a felhajtó. Kutya meg a mája, feleli az apám. Erre még nem is gondoltam. Pedig kellene önnek, uram, mondja a felhajtó. Az apám megáll, gondolkozóba esik. Nem, nem, feleli, öreg vagyok én már ahhoz, meg túl kövér is. Szó sincs róla, mondja a felhajtó. Azt hiszi, kérdi az apám. Bizonyos vagyok benne, mondja a másik. Éppen a múlt hétfőn házasítottunk meg egy úriembert, aki kétszer olyan kövér volt, mint ön. Igazán? Kérdi az apám. Igazán, uram, szavamra, feleli a felhajtó. Uraságod valóságos csecsemő ahhoz képest. Tessék, befáradni kérem, erre tessék, csak erre. És az apám csak ugyan ballagni kezd utána, mint a szelidített majom a kintorna után, be egy kis udvari irodába, ahol plédobozók és maszatos irományok között, ott ült egy ipse, és úgy tett, mintha dolgoznék. Foglaljon helyet, uram, amíg elkészítem a tanúsítványt, mondja az ügyvéd. Köszönöm szépen, mondja az apám erre, leül és tátott szájjal kezdi bámulni a neveket a plédobozokon. Mi a neve, uram? Kérdi az ügyvéd. Tony Weller, feleli rá az apám. Hol lakik, melyik egyházközségben? Kérdi az ügyvéd. Perszavás, mondja az apám, mert fuvarozáskor mindig ebben a fogadóban szállt meg. Egyházközséghez nem értett, nem értett, bíző, nem. És mi a hölgy neve? Kérdi az ügyvéd. Az apám úgy megdermett, mint a beléje ütött volna az istennyila. Kutya legyek, ha tudom, feleli. Nem tudja, csodálkozik az ügyvéd. Csak úgy tudom, mint az úr, feleli az apám. Tessék mondani, nem írhatnám bele azután? Nem, az lehetetlen, mondja az ügyvéd. Hát, jól van, mondja az apám, miután gondolkozott egy kicsit. Írja bele, hogy Mrs. Clark. Clark micsoda? Kérdi az ügyvéd, és belemártja a tollát a tintába. Clark Zsuzsanna, Marquise of Granby fogadó, Dorking, mondja az apám. Hozzám jön, ha megkérem, ám bátor szólni még nem szóltam neki, de hozzám jön, bizonyos vagyok benne. A házassági engedélyt kitöltötték, az asszony hozzá is ment, sőt, mi több ott is maradt nála, mint mostanáig, és én a 400 forintból fájdalom soha egyet sem kaptam. Bocsánat, uram, mondta Sam, ahogy befejezte a történetet. Engedelmet kérek, de valahányszor eszembe jut ez a sérelem, úgy megered a nyelvem, mint az új taliga, amelynek most kenték meg a kerekét. Elhallgatott és várt még egy pillanatig, hogy nem parancsolnak-e valamit, csak aztán hagyta el a szobát. Fél tíz, itt az ideje, induljunk, mondta az úriember, akiben alig ha kell bemutatnunk Jingle urat. Itt az ideje? Minek? Kérdezte a hajadon nagynéni kacéran. Az engedély, drága angyal, bejelentés a lelkésznél, holnap enyémnek mondhatom. Szólt Jingle úr, és megszorította a hajadon nagynéni kezét. A rezervális, mondta Rachel pirulva. A rezervális, ismételte Jingle úr. Hamar, hamar, hozom a reverzális, trip-trap, ügetek vissza már is. Hogy siet maga? Mondta Rachel. Sietek, hát még az órák, napok, hetek, hónapok, esztendők, hogy sietnek majd, ha egyek leszünk? Röpülnek majd, mennykő, villám, gőzhajó, ezer lóerő, semmi ahhoz képest.
Nem, nem kelhetnénk össze előbb, mint holnap reggel? Kérdezte Rachel.
Lehetetlen, képtelenség, a lelkésznél be kell jelenteni. Engedélyt megszerezzük ma, szertartás holnapra marad.
Úgy rettegek, hogy a bátyám ránk talál, mondta Rachel.
Ránk talál? Képtelenség!
Nagyon összerázta az a kis felfordulás, meg aztán rendkívül óvatos voltam. Leszálltunk a postakocsiról, gyalog tovább, bérkocsira ültünk, boróban kiszálltunk, mindenütt kereshetnek, csak itt nem. Haha, remek ötlet, mondhatom. Ne maradjon el soká, mondta a hajadon nagynéni gyengéden, mikor Jingle úr föltette a kalapját. Sokáig elmaradni öntől, kegyetlen tündér, mondta Jingle úr, és játékosan odaszögdelt a hajadon nagynénihez, szűzi csókot nyomott ajkára, majd kitáncolt a szobából. Édes egy ember, mondta a hajadon nagynéni, amikor Jingle mögött bezáródott az ajtó. Bolondos vén szatyor, mondta Jingle úr, ahogy végigment a folyosón. Szomorú dolog a férfi nem csalfaságáról elmélkedni, úgyhogy nem is szőjük tovább Jingle úr gondolatainak fonalát, midőn befordult a Doctor's Commons felé. Számunkra elegendő annyit elmondani, hogy épp bőrrel megmenekülvén a fehér kötényes sárkányok hálójából, akik a tündérország kapuját őrzik, szerencsésen eljutott az érseki helynök hivatalába, s miután megszerezte a fölötti hízelgő szavú okiratot Canterbury érsekétől, Alfred Jingle és Rachel Wardle kedvelt híveiknek üdvözlet, a titokzatos okmányt gondosan a zsebébe rejtette, és diadalmas léptekkel indult vissza a fogadóba. Jingle még útban volt a fehér szarvas felé, amikor két testes és egy cingár úriember tért be a fogadó udvarába, és nagyon nézegettek körül, keresve valami illetékes személyt, akihez néhány kérdést intézhetnének. Samuel Weller úr történetesen éppen abban a pillanatban fogott hozzá egy pár bekent csizmaszár kifényesítéséhez, mely egy gazda ember magántulajdona volt, ki a borói vásár fáradalmai után egy kis villás reggeliben keresett felfrissülést, bekebelezvén 2-3 font hideg marhasültet és 1-2 kanna sört. A cingár úriember egyenesen a csizmatisztító felé tartott. Kedves barátom, szólt a sovány úr. Ez is ingyen szolgálatot kíván, gondolta magában Sam, mert különben nem lennék rögtön a kedves barátja. De csak annyit mondott. Tessék parancsolni. Kedves barátom, mondta a sovány úr egy nyájas hümmögéssel, sok szálló vendég van itt most a fogadóban, ugye? Sok a dolga, mi? Sam lopva a kérdezősködőre nézett. Összeasszott barna képű, lapított arcú kis emberke volt, apró, nyugtalan fekete szemekkel, amelyek vizsla orrának két oldalán egyre ide-oda jártak, mintha örökösen bújócskát játszottak volna ábrázatának e kiszögellő része körül. Talpig feketében volt, a csizmája úgy fény lett, mint a szeme, fehér nyakkendőt viselt és tiszta, fodros inget. Mellény zsebéből arany óralánc csüngött, rajta pecsétnyomó, fekete kecskebőrkesztyűit a kezében hordta, és nem a kezén, és mialatt beszélt, két kezét kabátja szárnya alá dugta, mint az olyan ember, akinek alapos gyakorlata van a szakszerű kihallgatásban. Sok a dolga, mi? Mondta a kisember. Ó, megjárja, uram, felelte Sam. Se tönkre nem megyünk, se meg nem gazdagszunk rajta. Megesszük az ürühúst, mártás nélkül is, és jó nekünk a marha pecsenye, ha nincs is hozzá reszelt torma. Ó, mondta a kisember. Maga tréfás ember, úgy látom. A bátyámnak is ez volt a baja, felelte Sam, lehet, hogy megkaptam tőle. Egy szobában szoktunk hálni. Furcsa vén épület ez a maguk fogadója, mondta a kisember körülnézve. Ha megüzente volna uraságot, hogy jön, hát kireparáltattuk volna, felelte Sam, akit nem lehetett kihozni a sodrából. A kis embert úgy látszik, némiképp meghökkentette, hogy így többször is lefőzték, és rövid tanácskozást kezdett a két kövér úrral. A tanácskozás végeztével a kisember egy csipet burnótot vett ki, téglalap alakú ezüst szelencéjéből, és nyilván újra meg akarta indítani a tárgyalást, amikor az egyik kövér úr, akit jóságos arcán kívül a pápa szeme és fekete lábszárvédője jellemzett, belevágott a szavába. Úgy áll a helyzet, mondta a jó akaratú úriember, hogy ez a barátom itt, a másik kövér úrra mutatott, adna magának egy fél ginit, ha felelne neki egy-két kérdésére. Ej, édes uram, mondta a kisember. Engedje meg, kérem, édes uram, ilyen esetben az első és fő szabálya, amelyet követni kell, a következő. Mihelyst egy ügyet szakértő jogász kezére bízott, a dolog menetébe semmiképpen sem szabad beavatkoznia, hanem bízzék meg benne föltétlenül. Valóban. A másik kövér úrhoz fordult, és így szólt. Elfelejtettem a barátja nevét. Pickwick, mondta Wardle úr, mert persze ő volt az. Á, Pickwick, igen, Pickwick úr, édes uram, bocsásson meg. Boldog leszek, ha meghallgathatom az ön saját, külön javaslatait, mint Amicus Curiae-t, de be kell látnia, hogy ebben az esetben az én eljárásommal, amennyire nem fér össze az ön beavatkozása, egy ad captandum argumentum alakjában, amilyen a félgini felajánlása. Úgy bizony, édes uram, úgy bizony, és a kisember a nagyobb nyomaték kedvéért felszippantott egy kis csipet burnótot, és rendkívül bölcs képet vágott. Csak az volt az egyedüli óhajtásom, uram, mondta Pickwick úr, hogy ezt az áldatlan ügyet mennél hamarabb dűlőre vigyem. Helyes, nagyon helyes, mondta a kisember. És erre való tekintettel használtam azt az argumentumot, amelyre vonatkozólag az emberekkel való érintkezés arra tanított, hogy minden esetben legjobban biztosítja a sikert, folytatta Pickwick úr. No, igen, felelte a kisember. Helyes, nagyon helyes, igazán nagyon helyes. De miért nem fordult hozzám? Édes uram, bizonyos vagyok benne, ön is tisztában van azzal, hogy milyen nagy bizalommal kell lennünk a hivatásos jogászok iránt. És ha szabad erre nézve, tekintélyre hivatkoznom. Engedje meg, édes uram, hogy utaljak a közismert Barnwell ügyre, és üsse kő George Barnwell-t, vágott közbe szem, aki csodálkozva hallgatta végig ezt a rövid párbeszédet. Mindenki tudja, miféle ügy volt az, ám bár nekem kezdettől fogva az volt a véleményem, hogy a fiatalasszony százszor jobban rászolgált a kötélre, mint az ember. No, de hát ez nem tartozik ide. Az urak egy fél ginit kínáltak nekem. Helyes, rajtam nem újjék. Már világosabban nem is beszélhetek, igaz-e kérem? Pickwick úr elmosolyodott. Most már csak az a kérdés, hogy mi az ördögöt kívánnak tőlem, ahogy az egyszeri ember mondta, mikor meglátta a kísértetet. Azt szeretnénk tudni, kezdte Wardle úr. Ej, édes uram, vágott közbe a nyughatatlan kisember. Wardle úr vállat vont és elhallgatott. Azt szeretnénk tudni, mondta a kisember ünnepélyesen, és azért fordulunk magához ezzel a kérdéssel, mert a házban nem akarunk gyanút kelteni. Azt szeretnénk tudni, hogy pillanatnyilag kik laknak a fogadóban. Hogy kik laknak a fogadóban, mondta Sam, aki előtt a vendégeket mindig ruházatuknak az a része képviselte, mely az ő közvetlen hatáskörébe tartozott. A 6-os számban lakik egy faláb. A 13-asban egy pár lovagló csizma, két pár félcsizma a kereskedelmi utazók szobájában, itt vannak azután ezek a bekencsizmák a söntés mögötti szobából, aztán még 5 pár az étteremből. Több nincs? Kérdezte a kisember. Várjunk csak egy kicsit, mondta Sam, akinek hirtelen eszébe jutott még valami. Hát persze, van itt még egy pár elég kopott Wellington csizma és egy pár női cipő az 5-ösből. Miféle cipő? Kérdezte hirtelen Wardle úr, aki Pickwick úrral együtt egészen belekábult ebbe a sajátos vendéglajstromba. Vidéki munka, felelte Sam. Rajta van a mester neve? Brown. Honnan való? Muggletonból. Ők azok, kiáltott fel Wardle úr. Lelkemre mondom, megtaláltuk őket. Pszt, mondta Sam. A Wellington csizma elment a Doctor's Commonsba. Csak nem, mondta a kisember. De igen, engedélyért. Éppen jókor jöttünk, kiáltotta Wardle úr. Vezessen fel a szobájukba, egy pillanatot sem veszíthetünk. Kérem, édes uram, kérem, mondta a kis ember, csak óvatosan, óvatosan. Zsebéből kihúzott egy vörös selyemerszényt, szigorúan ránézett Szemre, és kivett belőle egy aranyat. Szem jelentősen elvigyorodott. Vezessen bennünket rögtön a szobába bejelentés nélkül, mondta a kisember, és akkor ez a magáé. Szem a bekent csizmát félrelökte, előre ment egy sötét folyosón, és fel a tágas lépcsőházba. A másik folyosó végében megállt, és kinyújtotta a kezét. Itt van, súgta az ügyvéd, és a vezetőjük markába nyomta a pénzdarabot. Szem még néhány lépést tett előre, a két barát és jogtanácsosuk követte. Megállt egy ajtó előtt. Ez az a szoba, suttogta a kisember. Szem helybenhagyólag bólintott. Az öreg Varl benyitott, és mind a hárman abban a pillanatban léptek be a szobába, amikor Jingle úr, aki éppen az imént jött vissza, felmutatta a hajadon nagynéninek az engedélyt. A hajadon nagynéni nagyot sikoltott, levetette magát egy székbe, és a kezébe temette az arcát. Jingle úr felkapta az engedélyt, és kabátja zsebébe gyűrte. A hivatlan vendégek beljebb kerültek a szoba közepéig. Gazember, maga csirkefogó, gazember, kiáltotta Varl úr, akinek haragjában még a lélegzete is elakadt. Édes uram, mondta a kisember, miközben kalapját lerakta az asztalra. Kérem, kérem, gondolja meg, rágalmazás és becsületsértés, kártérítési per, kérem, édes uram, csillapodjék. Hogy merte megszöktetni házamból a nővéremet, mondta az öreg Varl. Így, így, nagyon helyes, mondta a kisember. Ezt már szabad kérdezni. Hát, hogy merte, uram? Nos, uram? Hát maga ki az Isten csodája? Kérdezte Jingle úr, olyan dühösen, hogy a kis ügyvéd önkéntelenül hátrált egy-két lépést. Hogy ő kicsoda, maga csirkefogó, vágott közbe Varl úr. Ő az én ügyvédem, Perker úr, Grace Imble. Perker, tegyen panaszt az ellen az ember ellen, helyeztesse vád alá. Ezt akarom, igenis, tönkre akarom tenni. És te, folytatta Varl úr, hirtelen a nővéréhez fordulva. Te, Rachel, mi ütöd beléd, mondd csak, hogy olyan korban, amikor már benőhetett volna a fejed lágya, kereket oldasz egy csavargóval, szégyent hozol a családra, és szerencsétlenné teszed magadat. Tedd föl a kalapodat, és gyere haza. Hozzon rögtön egy bérkocsit, és kérem a hölgy számláját, érti? Értem, uram. Felelte Szem, aki Varl úr heves csengettyű rázására benyitott a szobába olyan gyorsasággal, melyet csodának tekintett volna mindenki, aki nem tudja, hogy a szeme az egész jelenet alatt a kulcsukra volt támasztva odakint. Tedd föl a kalapodat, ismételte Varl úr. Ne fogadjon szót neki, mondta Jingle, hagyja el a szobát, uram, itt semmi keresni valója. A kisasszonynak szabadságában áll, azt teszi, ami neki tetszik. Elmúlt már 21 éves. Elmúlt már 21 éves, szaladt ki Varl úr száján megvető hangon. Elmúlt már 41 is. Nem vagyok annyi, felelte a hajadon nagynéni, aki el akart ugyan ájulni, de a felháborodása fölébe kerekedett a gyöngeségének. Dehogy nem, felelte Varl úr, úgy meg vagy 50 éves, mint egy napos. Itt a hajadon nagynéni egy nagyot sikoltott, és elájult. Egy pohár vizet, mondta az emberséges Pickwick úr, beszólítván a fogadósnét. Egy pohár vizet, kiáltotta az indulatos Varl úr. Hozzatok egy dézsával, és öntsétek rá mind. Jót tesz majd neki, és bőségesen rá is szolgált. Fúj, milyen embertelenség, kiáltotta a jószívű fogadósné. Szegény lelkem. És azzal a fogadósné, no, jöjjön, drágám, igyék egy cseppet ebből, jót tesz, majd ne hagyja úgy el magát, édes szívecském, és több efféle bíztató szó kíséretében, egy szobalány segítségével, ecettel kezdte dörzsölni a hajadon nagynéni homlokát, paskolgatta a kezét, csiklandozta az orrát, kioldozta a fűzőjét, és igénybe vette mindazokat az élesztési módokat, melyeket részvevő asszonyok rendesen alkalmazni szoktak olyan hölgyeknél, akik igyekeznek mindenáron hisztérikus önkívületbe esni. A kocsi előállt, uram, mondta Szem, aki megjelent az ajtóban. Gyerünk, gyerünk, kiáltotta Varl úr, majd leviszem őt a lépcsőn. Erre az ajánlatra a hisztérikus roham kettőzött erővel tört ki Rachel kisasszonyon. A fogadós né már azon a ponton volt, hogy erélyesen tiltakozzék ez ellen az eljárás ellen, és felháborodásában már meg is kockáztatta a kérdést, hogy Varl úr vajon a teremtés urának tartja-e magát, amikor Jingle úr közbevágott. Házi szolga, mondta. Hozzon rendőrt! Várjon, várjon, mondta a kis Perker úr. Gondolja meg, uram, gondolja meg! Nem gondolok én meg semmit, felelte Jingle. Rachel kisasszony a maga ura, szeretném látni, ki meri innen elvinni, ha csak jó szántából nem megy.
Én nem akarok elmenni, suttogta a néni. Nem megyek a magam jó szántából.
Aztán visszaesett megint szörnyű rohamába.
Édes jó uram, mondta a kis ügyvéd halkan, miután félrevonta Pickwick urat és Varl urat. Édes jó uram, mi itt nagyon fonák helyzetbe kerültünk. Az ügy igazán kínos. Soha nem jártam el ennél kínosabb dologban, de igazán, édes uram, de igazán nem áll hatalmunkban ezt a hölgyet cselekvési szabadságában meggátolni.
Édes uram, mielőtt idejöttünk, figyelmeztettem, hogy itt nincs más megoldás, mint kiegyezni.
Rövid szünet támadt.
És miféle kiegyezést ajánlana ön? Kérdezte Pickwick úr.
Hát bizony, édes uram, a mi barátunk kellemetlen helyzetben van.
Roppant kellemetlen helyzetben. Bele kell nyugodnia, hogy egy kis pénzbeli áldozatába kerül.
Mindenbe inkább sem, hogy elviseljem ezt a gyalázatot is, elnézzem, hogy bolond fővel örök életére szerencsétlenné tegye magát.
Én azt hiszem, hogy nyílbeüthetjük a dolgot, mondta a búzgó kisember.
Jingle úr, nem jönne át velünk egy pillanatra a szomszéd szobába?
Jingle úr beleegyezett, és mind a négyen átmentek egy üres szobába.
Nos, uram, mondta a kis ügyvéd, miután gondosan becsukta az ajtót, nem volna mód ezt a dolgot eligazítani?
Jöjjön közelebb, kérem, egy pillanatra. Ide az ablakba, uram. Itt magunk vagyunk.
Itt foglaljon helyet, kérem. Nos hát, édes jó uram. Köztünk maradjon a szó, de én nagyon jól tudom, hogy ön a pénzéért szöktette meg azt a hölgyet. Sose ráncolja a homlokát, uram, minek az. Hiszen négy szem közt mondom, mi ketten úgy is tudjuk. Mi ketten tapasztalt emberek vagyunk, és nagyon jól tudjuk, hogy ezek a mi barátaink itt nem azok. Igaz-e?
Jingle úr ábrázata egyre jobban felderült. A bal szemében egy pillanatra megvillant valami halvány kis kacsintásféle.
Helyes, nagyon helyes, mondta a kis ügyvéd, figyelemmel kísérve a hatást, amelyet szavai gyakoroltak.
Már most azonban úgy áll a helyzet, hogy a kisasszonynak néhány száz fonton kívül alig van valamije, vagyis jóformán semmije sincs, amíg az anyja él. Aki igen derék, öreg asszonyság, kedves jó uram.
Öreg, felelte Jingle úr röviden, de velősen.
No igen, mondta az ügyvéd egyet köhítselve.
Igaza van, édes jó uram, elég öreg, csak hogy olyan családból származik, amely maga is öreg, tetszik tudni. Minden tekintetben hosszú életű nemzetség. A család alapító őse akkor jött Kentbe, amikor Julius Cézár betört Britanniába. Azóta csak egy tagja volt a családnak, aki nem érte meg a 85. születésnapját, és az is csak azért, mert valamelyik Henry király lefejeztette.
Édes jó uram, ez a mi öreg hölgyünk, még 73 éves sincs.
A kis ember elhallgatott és szippantott egyet a burnótból.
No és, kiáltotta Jingle úr.
No és, édes jó uram.
Ó, szóval ön nem burnótozik.
Okosan teszi.
Költséges szokás.
Szóval, édes jó uram, ön csinos fiatalember, életre való ember. Könnyen meggazdagodhatna, ha volna hozzá egy kis tőkéje. Igaz-e?
No és, ismételte Jingle úr.
Tetszik érteni, amit mondok?
Nem egészen.
Nos, édes jó uram, nem gondolja, csak kérdem öntől. Nem gondolja, hogy többet ér a szabadság és 50 font, mint Varl kisasszony
és a boldog Frigy. Nem megy, még a duplája is kevés, mondta Jingle úr, és felemelkedett a helyéről. Ej, no, édes uram, tiltakozott a kis ügyvéd, és megfogta Jingle urat gombjánál fogva. 50 font, igazán csinos kis összeg. Az olyan ember, mint ön, egy-kettőre meg háromszorozhatja. 50 fonttal már sok mindent kezdhet ám, édes jó uram. 150-nel még többet kezdhetek, felelte Jingle úr hidegen. No, édes jó uram, ne vesztegessük az időt szőrszálhasogatással, folytatta a kis ügyvéd, hát legyen mondjuk 70. Nem megy, mondta Jingle úr. Ne szaladjon el, édes uram, kérem, ne hamarkodja el a dolgot, mondta a kis ügyvéd. 80, no, gyerünk, rögtön kiállítom a csekket. Nem megy, mondta Jingle úr. Nohát, nohát, édes jó uram, mondta a kis ügyvéd, még mindig szorongatva a kabát gombját. Mondja meg hát, hogy mennyiért megy a dolog. Költséges ügy, mondta Jingle úr. A készkiadások, postaköltség, utazás 9 font. Az engedély 3, az összesen 12. Fájdalomdíj 100, az összesen 112. A becsületemen esett folt, továbbá a kisasszony elvesztése. Jó, jó, édes uram, mondta a kis ügyvéd ravasz pillantással. Hagyjuk ezt a két utolsó pontot. Szóval összesen 112. No, mondjuk, hogy 100. Meg 20, mondta Jingle úr. No, gyerünk, gyerünk, megírom a csekket, mondta a kis ügyvéd. Leült az asztalhoz, hogy kitöltse a csekket. Holnap után felveheti a bankban, úgy állítom ki, mondta a kis ember, egy oldalpillantással Varl úr felé, s mi közben hazavihetjük a kisasszonyt. Varl úr mogorván bólintott egyet. 100 font, mondta a kisügyvéd. 120, mondta Jingle úr. No de édes jó uram, tiltakozott a kisügyvéd. Adja meg neki, szólt közbe Varl úr, hadd menjen már Isten hírével. A kisügyvéd kitöltötte a csekket, Jingle úr pedig zsebre vágta. És most takarodjék innen, de rögtön, mondta Varl úr, felugorva a helyéről. De édes uram, kérlelte a kis ügyvéd. És jegyezze meg, folytatta Varl úr, hogy semmiért a világon rá nem álltam volna erre az egyességre. Még a családomra való tekintetből sem. Ha nem tudnám, hogy mi helyt pénzt érez a zsebében, még hamarabb elviszi az ördög, mint. De édes uram, kérlelte Varl urat megint a kis ügyvéd. Maradjon csömbben, Perker, folytatta Varl úr. Kotródjon innét, uram. Már is megyek, felelte a rendíthetetlen Jingle. Pá, pá, pikvik. Ha egy elfoglatlan néző beszélgetés utolsó része alatt megfigyelhette volna a jeles férfiú arcát, kinek neve e könyv címlapján ékeskedik, nagy csodálkozással tapasztalta volna, hogy a szemében lobogó indulattüze még mindig nem olvasztotta meg pápa szemének üvegjét. Olyan fenséges volt haragjában. Orlikai kitágultak. Két keze önkéntelenül ökölbe szorult, amikor hallotta, ahogy a gazember nevén szólítja. De uralkodott magán, és megállta, hogy ne zúzza porrá a gaz Jingle-t. Tessék, folytatta a megátalkodott gonosztevő, s a házassági engedélyt Pickwick úr lába elé dobta. Írjanak be más nevet. Vigyék haza a kisasszonyt. Tapinak jó lesz. Pickwick úr filozófus volt, de hát a filozófusok is csak emberek, bölcsességük páncélja mögött. A nyíl talált, keresztül fúródott a filozófia páncélján, egyenesen Pickwick úr szíve közepébe. Szörnyű haragjában fölragadta a tintatartót, Jingle után röpítette, és maga is nyomban utána rohant. Jingle úr azonban már eltűnt, s Pickwick urat szem erős karja tartóztatta fel. Ho-ho, mondta a szálloda különös alkalmazottja. Maguknál odahaza olcsó lehet a bútor. Ez a tinta úgy látszik magától ír. Odaírta a címerét a farra, öreg úr. Megálljon, uram, mire való rohanni olyan ember után, aki már úgy is kereket oldott, és azóta rég a boró másik végén jár. Pickwick úrnak, mint minden igazi nagyembernek, hajlott az elméje az okos szóra. Esze gyorsan járt és mélyre szántott. Egy pillanatnyi megfontolás elegendő volt arra, hogy belássa, úgyis hiába dühöng. Épp oly gyorsan lecsillapodott, mint amilyen hamar tűzbe jött. Nagyot lélegzett, és jó akaratú pillantással nézett körül a barátain. Mondjuk el, hogy milyen jajveszékelés következett, amikor Varl kisasszony megtudta, hogy Jingle hűtlenül cserben hagyta. Közöljünk-e részleteket Pickwick úr mesteri leírásáról, ahogy beszámolt erről a szívfacsaró jelenetről? Jegyzőkönyve, melyet az emberséges részvét könnyei áztattak, nyitva fekszik előttünk. Egy szó, és már is küldjük a nyomdába. De nem. Álhatatosak leszünk. Nem akarjuk a közönség szívét ennek a fájdalomnak a leírásával hasogatni. Másnap a két jó barát és az elhagyatott hölgy bánatosan és lassú döcögéssel tért haza a Maglutoni postakocsin. Körös körül a vidékre már sötéten, és komoran ráborult a nyári este, amikor visszaérkeztek Dingle Dellbe, és megálltak a Manor Major kapuján belül.